hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Fenntarthatósági magazin műsorunkból jön egy részlet a folytatásban. Nyolc Zsuzsa műsorában az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekről lesz szó, amiben az E.ON lesz most segítségére.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A mai vendégem Tóth András István, energiamegoldások értékesítési igazgatója, az E.ON Hungária csoport képviseletében. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
A beszélgetésünk apropója, hogy nemrég volt a Millás reggeli Bintek meetupja, ahol az E.ON is részt vett, és az ott elhangzottakat fogjuk most egy kicsit feleleveríteni, illetve továbbfűzni. A témánk elsősorban az energiahatékonysági és fenntarthatósági fejlesztési lehetőségek az E.ON-nál. Azt gondolom, hogy ez egy igazán szerencsés helyzet, hiszen a vállalatcsoport ez esetben az üzleti és a fenntarthatósági stratégiát is szervesen össze tudja kapcsolni. Hol vannak ennek az előnyei, hogy látod ezt?
Szerintem mindenhol. Tehát, hogyha egy cégnek egy olyan dolog az üzlete, ami egyébként egy előírás is, nem csak neki, hanem nagyon sok nagy vállalat számára is, és egyébként a környezetünkért is tehetünk azzal, hogy ezt a stratégiát megvalósítjuk. Szerintem ez egy nagyon szerencsés együttállás a csillagzatoknak, innentől kezdve már csak jól kell csinálni a munkánkat. A felelősségünk az abban van, hogy azt az energetikai tudást, amit az elmúlt évtizedekben az E.ON csoport felhalmozott, és az E.ON-nál dolgozó kollégák a magukévá tettek, azt forgassuk át, ami a hosszú távú fenntarthatóságot szolgálja, nem csak a magunk, hanem az ügyfeleink és partnereink részére is. Az E.ON-nak a legnagyobb előnye, hogy ismerjük az energiapiacokat, ismerjük a villamosenergia, gáz, távhő piacokat, ismerjük azokat a technológiákat, amelyekkel energiát lehet előállítani, energiatékonyságot lehet javítani. Ezen tudás birtokában tudunk olyan személyre szabott megoldásokat szállítani ügyfeleink részére, amelyel ők a leghatékonyabb módon tudnak tenni azért, hogy a környezeti fenntarthatóság és a vállalatok fenntarthatósága az javuljon.
Milyen lehetőségeket tartogat az üzletfejlesztési és fenntarthatósági stratégia, valamint a zöld energiaszolgáltatásra való átállás?
Azt gondolom, hogy ez az átmenet ez nagyon sok területen zajlik, és talán a kiinduló pontja egyik az maga az, hogy megújuló energiaforrásokra térjünk át, és olyan módon állítsuk elő az energiát, amit felhasználunk, hogy az hosszú távon is fenntartható legyen. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy azért itt van egy olyan változás is a környezetünkben, amely felerősödött az elmúlt években, ez a fosszilis energiahordozók, elsősorban nyilvánvalóan a gáz, földgáz árának nagyon nagy mértékű növekedése, az ahhoz kapcsolódó gazdasági, politikai, geopolitikai kockázatok növekedése. Ez indította be igazán hatékonyan azt a folyamatot, hogy elkezdtünk átállni egyéb energiaforrásokra. Európában azért olyan típusú nyersanyag, amelyből fenntartható módon lehet előállítani villamosenergiát, vagy bármilyen energiaforrást korlátozottan áll rendelkezésre, ezért fordult a figyelem szerintem a megújuló energiaforrások felé. Nyilván, ahol arra van lehetőség, ott a vízenergiát használják a nap és a szél által generált energiát, a föld energiát, vagy a távhő, vagy a geotermia energiában, amit a távhőrendszerekben lehet akár betáplálni. Ez az energia átállás okozta azt egyébként, hogy elkezdtünk elektrifikálni. Ugye manapság azért a villamosenergia és a földgáz közgazdasági szempontból helyettesítő termékek, hiszen azt, amit földgázzal tudunk előállítani a háztartásunkban, mondjuk a lakásunkban, azt villamosenergiával is meg tudjuk tenni, hiszen léteznek már villanysütők, villanykazánok, úgyhogy ez a földgáz kiváltást elősegíti. És annak érdekében, hogy ez az átmenet ez minél gyorsabban történjen, a európai szinten tesznek azért lépéseket, hogy támogassák, elősegítsék, finanszírozzák ennek az átmenetnek a megvalósulását, és az E.ON stratégiának az eszenciája, hiszen a növekedés, a fenntarthatóság és a digitalizáció azok az eszközök, amelyekkel mi elérjük a célunkat, hogy segítsük ügyfeleinket ebben a fenntartható átmenetben.
Magyarországon, ami piaci szempontból a leglátványosabban elérhető, az nyilván a napelem rendszereknek a telepítése. Ezzel szemben szintén alternatív lehetőség lenne a távhő, mint olyan, de ez sokkal inkább egy állami centralizált terület, ellenben Nyugat-Európával. Kérlek, beszélj erről, akár a hazai, akár a nemzetközi példákat tekintve, hogyha össze kéne hasonlítanunk ezt a két energiaforrást.
Én azt gondolom, hogy a hazai viszonyulás a távhőzhöz az eléggé terhelt a múltunk miatt, hiszen itthon azért meg a rendszerváltás előtti időkben telepített távhőrendszereket használunk, amelyek nem hatékonyak. Sok beruházást végeztek annak érdekében, hogy ezek hatékonyan működjenek, de hogyha valaki mondjuk egy hófötte tájon kínjár és lát távhő csöveket, gyakran nincsen hó a csövek körül, hiszen nagyon nagy a hővesztesség ezen rendszerekben, és igen, ezek jelenleg államilag szabályozott keretek között működnek. Az árszint, amin ők szolgáltatnak, az hatósági áras. Ennek nyilván van egy előnye, hiszen korlátozza a tulajdonosokat abban, hogy túlzottan magas árszintet határozzanak meg a távhőért, tehát azt gondolom, hogy ebben van egy igazán jogos szociális cél is. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ma Nyugat-Európában távhőrendszerek azok gyakorlatilag magánberuházók beruházásai keretében megvalósulnak. Nyugat-Európában úgynevezett ötödik generációs távhőrendszereket telepítenek már, ami praktikusan azt jelenti, hogy jóval hatékonyabban kezelik az energiát, mint az itthon szokásos távhőrendszerek. Létezik olyan távhőrendszer, ami egyébként hideg-meleg energiát is tud szolgáltatni, tehát ugyanazon a csövön, amin meleg vizet Nyugat-Európában, meleg vizet itthon inkább gőz, de hogy meleg vizet szállítanak, azzal párhuzamosan egy hidegvizes kör is ki van építve, és ezzel tudják optimalizálni a különböző városrészek hideg és meleg energia igényét. Ebben azt gondolom, hogy van potenciál, van lehetőség, a távhő az tud egy nagyon jó dolog lenni, ugyanakkor olyan környezetet kell teremteni, amelyben az abba történő beruházásokat hatékonyan végre lehet hajtani.
Ugye Magyarországon a szélenergiával, vízenergiával, mint alternatív lehetőségek kevésbé foglalkozunk, sokkal inkább a napelemekre koncentrálunk. Itt majd beszélni fogunk egy konkrét állami programról, projektről, ami elérhető majd, de térjünk rá arra, hogy ez a lehetőség milyen helyzetbe hozott titeket, akár ha a hálózatfejlesztést nézzük, az energia hatékonyságot, energiavásárlást, tehát egy csomó olyan potenciális teret nyitott meg számotokra, amit azt feltételezem, hogy az EU nagyon jól tud becsatornázni a saját maga üzleti és fenntarthatósági projektjei vagy elképzelései közé.
Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is a probléma, amivel szembesülünk, talán érdemes egy kicsit felidézni, hogy hogyan is alakultak ki azok a villamos energiaellátó rendszerek, amelyeket jelenleg használunk. Régen, az elmúlt 50-60-70 évben úgy fejlesztették a villamos energia rendszereket, hogy voltak bizonyos helyekre letelepített közepes és nagy erőművek, például egy paksi atomerőmű, vagy egy mátrai erőmű, és ezekből a nagy erőművekből szállították el a fogyasztókhoz a villamos energiát, jellemzően fal struktúra jelleggel, tehát minél közebb kerültünk az ügyfelekhez, annál kisebb keresztmetszetű vezetékekkel vitték a villamosenergiát. És ebbe a hálózati struktúrában kezdtek el megjelenni ugye napelemes rendszerek, csak is napelemes rendszerek. Egyre több háztartás tetején jelentek meg napelemek, amelyek elkezdték ezt a hálózatot a másik irányba is terhelni áramtermeléssel, és ez az a folyamat, ami azt eredményezte, hogy a hálózatok egy újfajta kihívással szembesültek. Ez a kihívás pedig az, hogy a korábbi egyirányú villamosenergia áramlás felváltotta egy váltakozó irányú villamosenergia áramlás. Hálózati oldalon ez nagyon nagy kihívásokat eredményezett, ezért zajlik több projekt is hálózati keretek között. Van ebből nemzetközi együttműködés keretében zajló projekt is, van ilyen az E.ON Hungária csoport életében is, például az Észak-Dunántúli területen a szomszédos országokkal közösen fejlesztünk annak érdekében, hogy újfajta innovatív hálózatmenedzsment eszközöket integráljunk a saját hálózatunkba. És ebben a rendszerbe került be egyre több és több háztartási méretű kiserőmű, HMK-t, és ez állítja kihívás elé a hálózati üzemeltetőket.
Beszéljünk egy kicsit az e-mobilitásról, az okos mérőrendszerekről, mert hogy a fejlesztések tekintetében ez is egy elég fontos terület az EON számára. És vállalták is egyébként a 2021-es fenntarthatósági jelentésben, hogy lesznek komoly változások és fejlesztések 2023-ra.
Igen, ugye okos mérőtelepítési programunk az zajlik, a korábbi hagyományos mérőberendezéseket úgynevezett okos mérőkre cseréljük. Azon túl, hogy digitalizálunk, a digitalizációnak egyik fontos eleme, hogy minél több adatunk és információnk legyen arról, hogy a hálózatunk az hogyan viselkedik, hogyan működik, és ebben segít az okosmérési projekt. Az elektromobilitás az szintén egy nagyon nagy kihívás lesz szerintem a jövőben. Most még nem akkora kihívás, és most még egyszerűen azért nem akkora kihívás, mert Magyarországon jelenleg néhány tízezer elektromos, tisztán elektromos, illetve hibrid elektromos hajtású hálózatról tölthető gépjármű van, tehát ez nem egy nagyon nagy szám. Ez akkor fog problémát okozni igazán az e-mobilitás, hogyha ezek az autók tömegesen elterjednek, hogyha a jelenleg nagyjából 17-18 év átlag életkorra rendelkező gépjárműállományt elkezdik lecserélni importált, használt elektromos autókra, és akkor lesz egy kihívás az, hogy hogyan tudjuk ezeket az autókat hatékonyan tölteni.
Az EON készül erre? Tehát nyilván van már valami fajta számítás, vagy előrejelzés, hogy mikor fog ez berobbanni?
Szerintem a teljes villamosenergia szektor most arra készül, hogy egy bődületesen nagy villamosenergia fogyasztás növekmény fog megjelenni a hálózaton. Ezt egyébként nem csak az elektromos autók terjedése fogja gerjeszteni, hanem azok az épületenergetikai előírások, melynek keretében rengeteg hőszivattyút telepítenek mondjuk újonnan épült családi vagy társasházakba. Hallhatunk nagyon sok nagy beruházásról, melyek az ország különböző városaiban történnek. Itt egy-egy ilyen nagyobb létesítmény villamosenergigény a terawattórás szintet is elérheti, hogy ezt kontextusba helyezzük. Magyarország villamosenergia fogyasztása nagyjából 40-45 terawattóra, 2030 környékére ezt olyan 55-60 környékére várják. Ha hozzátesszük, hogy mondjuk az elmúlt 20 évben igazán szignifikáns mértékben ez a 40 terawattóra nem változott, akkor láthatjuk, hogy igazán nagy növekedés előtt áll ez a szektor. Tehát, hogy erre nem csak az EON, hanem minden iparági szereplő készül hálózatfejlesztésekkel, hálózati beruházásokkal, a hálózat okosításával, és olyan keretrendszer kialakításával, ami hatékonyan tudja elősegíteni a beruházókat a beruházási döntéseik meghozatalában.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy zöld energia szolgáltatóvá szeretne válni az EON. Ezek a témák kerültek előtérbe. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az a PPA konstrukció, mi az a származási garancia. Ezek szerintem olyan fogalmak, amikkel most fogunk majd úgy igazából megismerkedni, hosszú távú zöld energia vásárlási megállapodások és egyéb ilyen izgalmas fogalmak. Melyikkel kezdjük?
Kezdjük el a származási garancia, haladjunk kronológikus sorrendben. Szerintem a származási garancia az, amivel már elég sokan megismerkedtek Magyarországon a nagyvállalati ügyfélkörben. A származási garancia igazából egy vagyonértékű jog, hogyha egy megújuló alapon energiát előállító termelő előállít 1 kilowattóra villamos energiát, akkor ebből keletkezik 1 kilowattóra mennyiségű származási garancia. Ez lehet napelem, alapú szél, víz, bármilyen energiaforrás, és mint mondtam, ez egy vagyonértékű jog. Ennek van egy piaca, és az igazán nagy piaci szereplők, akik már régóta figyelnek a saját környezet tudatosságukra, ilyen származási garanciával úgymond zöldítik a saját energiafelhasználásukat, ezzel is támogatva megújuló energiatermelés terjedését. Ennek a származási garancia rendszernek van egy adminisztratív központi szereplője, aki adminisztrálja ki, hogyan történik ezeknek a származási garanciának az adásvétele. Magyarul figyel arra, hogy nem egy sajtpapírt bocsájtanak itt ki, hanem tényleg megfelelő keretek módon tanúsított körülmények között történjen a származási garanciák adásvétele.
Ez már csak egyébként az ő fenntarthatósági jelentésükbe való bekerülés miatt is egy borzasztóan fontos dolog. Ezt azért ne hallgassuk el, hogy itt van egy kereslet-kínálati oldal, de összességében ami összefogja ezt a dolgot, az gyakorlatilag a fenntarthatósági jelentésbe való bekerülés értéke.
Összefogja a fenntarthatósági jelentésbe való bekerülés, de azt gondolom, hogy ha valaki tesz a környezetért, akkor arra nyugodtan büszke lehet fenntarthatósági jelentésre vonatkozó előírások nélkül is. Valóban valószínűleg azért a nagyvállalatok ezt igenis azért kezdték el csinálni, mert ezzel is olyan képet alakítottak ki magukról, amelyel az ügyfelek szívesebben választották az ő termékeiket, hiszen végső soron fenntartható az a megoldás lesz, ami gazdaságilag is fenntartható, hiszen ha valami gazdaságilag nem fenntartható, akkor előbb-utóbb ott probléma lesz egy másik szempontból, akár gazdaság, vagy akár valamilyen szociális szempontból, és az ESG az nem csak a környezetről szól, hanem a szociális, illetve az irányítási fenntarthatóságról is. A következő lépés volt ugye a PPA, ez volt a következő mondat, Power Purchasing Agreement, villamosenergia adásvételi szerződés, tehát azért nem bonyolult, de ezt használjuk alapvetően arra, hogyha direktben mondjuk egy nagyobb naperőműből villamosenergiát szállítunk egy ügyfél részére, a kettőjük közötti létrejövő szerződést BPA-ként szoktunk hivatkozni. Ennek az a különlegessége, hogy itt dedikáltan megmondjuk, hogy melyik erőműből szállítunk, és így az ügyfél biztos lehet abban, hogy nem egy valamilyen összetételű villamosenergia forrásból szállítjuk a villamosenergiát, hanem megújuló forrásból szállítunk. Nekünk a legújabb sikerünk talán, az egy új szerződés volt a közelmúltban, amelyet aláírtunk, ezt a Bosch 60-i telephelyével, gyárával írtuk alá, ott fogunk létesíteni egy napelemet, melyből egy hosszú távú kereskedelmi szerződés keretében fogunk kiszámítható körülmények között zöld energiát szállítani. És itt fontos a kiszámíthatóság is. Egy ilyen szerződés az nem csak abban tud segíteni, hogy zöld vagy megújuló forrásból származon a villamos energia, hanem adott esetben a konstrukció hosszú távú jellemzője miatt védelmet adhat rövid távú piaci változások ellen is. Azaz, ha most én befektetői analógiát hozok, akkor igazából keverünk egy kiszámítható befektetési formát a PPA keretében, egy rövid távú befektetési formával, ahol mondjuk a másnapi spot áraknak tesszük ki a saját költségeinket.
Van egy másik nagyon jó példa, amit így szívesen megemlítenék, ott ugye egy önkormányzattal dolgoztatok együtt, egészen pontosan 2023. februárjában került átadásra a szolnoki intelligens városok energiamodellje, ahol önkormányzattal, helyi vállalkozókkal és a lakossággal együttműködve valósítottátok meg ezt a projektet.
A szolnoki projekt, amire utalsz, nekem is az egyik szerelem projektem az elmúlt pár évemből a komplexitása miatt. A szolnoki önkormányzat volt a mi partnerünk, ővele működtünk együtt abban, hogy alapvetően a szolnoki önkormányzat kezelésében lévő intézményeket korszerűsítsünk. A projekt keretében telepítettünk elektromos autótöltő berendezéseket, napelemeket, homlokzati szigetelést cseréltünk óvodán, szociális bérlakásokon, fűtést korszerűsítettünk, elektromos tárolót, tehát akkumulátort helyeztünk el, és egy igazán komplex projekt volt. És a példaértékét az adta a projektnek azon túl, hogy helyi vállalkozókkal működtünk egyébként együtt a kivitelezés során, hogy olyan komplex szemléletben tudtunk hatékonyságot javítani, ami azt gondolom, hogy kell ahhoz, hogy igazán fenntartható módon tudjunk működni. Hiszen ma már a fenntarthatóság nem csak arról szól, hogy megújuló módon állítunk elő energiát, hanem azt az energiát, amit felhasználunk, azt a lehető leghatékonyabb módon tesszük meg. És ebben volt nagyon példaértékű ez az együttműködés, és azt gondolom, hogy mindannyian jogosan lehetünk erre büszkék. Ami még talán fontos, hogy a projektben zajlik még egy úgynevezett energiaközösség létrehozása. Ebben a típusú működésben tovább tudjuk javítani azt a tudatosságot, ahogy a különböző helyszíneken lévő ügyfelek, fogyasztók felhasználják a részükre szállítandó villamos energiát. Azt gondolom, hogy az edukációnak mindenképpen nagy szerepe van. Ezt lehet edukálni ügyfeleket azzal is, hogy egyszerűen csak megmutatjuk, hogy hogyan lehet hatékonyabban használni a villamos energiát, vagy bármilyen energiaforrást. Jobban nyomon kövesse egy ügyfél, hogy hogyan és mennyi villamos energiát fogyasztott el. Tehát igen, az edukációnak azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van az új energiavilágban.
Beszéljünk akkor egy kicsit arról a programról, amit itt érintőlegesen már a beszélgetésünk elején említettünk, ez a Napenergia Plus program. Ugye itt lakossági napelem és akkumulátor program keletében 75 milliárd forint állami forráshoz lehet majd jutni.
A hogyanra sajnos még nem tudok válaszolni, mert a részletszabályok még nem pontosan ismertek. Ugye most van a kialakítás alatt ennek a programnak a részletszabályai, várhatóan jövő év elején, talán már idén megjelenik annak a pontos keretrendszer, hogy hogyan lehet pályázni.
Van valami sejtésetek egyébként arra, hogy fog kinézni?
Sejtésnél több van, mert azért kormányzati oldalról több fórumon nyilatkoztak miniszteri államtitkár, államtitkár helyettesi szinten is akár a programról. Tehát amit jelenleg mi tudunk, az az, hogy egy 75 milliárdos keretösszeg fog rendelkezésre állni, egy 65%-os intenzitású támogatást vannak nyújtani, vissza nem térítendő támogatást vannak nyújtani rendszerek telepítéséhez. A program abból a szempontból szerintem nagyon haladó felfogású, hogy nem csak napelemeket, hanem akkumulátorokat is támogat, illetve kombinált rendszereket lesz szükséges telepíteni, amely segíti azt, hogy a már korábban említett villamosenergia rendszer átalakítást is támogassa a program, úgyhogy ez szerintünk egy nagyon, nagyon jó pont. A mi becslésünk egyébként az, hogy nagyjából 20 ezer háztartást fog tudni támogatni a program. A várakozás az, hogy 4 kilowatt napelem és néhány kilowattórányi akkumulátor kapacitás lesz finanszírozható a támogatás keretén belül.
Oké, akkor várjuk a részleteket ezzel kapcsolatban. Ti is várjátok a részleteket, úgyhogy hogyha esetleg úgy alakul, hogy vannak fejlemények, akkor várunk vissza, akár ezzel a témával kapcsolatban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Tóth András István, energiamegoldások értékesítési igazgatója az E.ON csoport képviseletében volt itt a vendégem.
Nyúl Zsuzsa műsorát hallották Tóth András Istvánnal, az E.ON energiamegoldások értékesítési igazgatójával. A hírek után a legzöldebb hírekkel érkezik a Hiperzöld.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.